Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Idén csaknem 96 ezer tanuló, 82.608, 7.806 és 5.304 évfolyamos diák felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. A tájékoztatás szerint az általános középfokú felvételi eljárásban a nyolcadikosok mintegy 97%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A felvettek csaknem háromnegyede az első helyen, több mint 90%-uk pedig az első három helyen megjelölt területek egyikén folytathatja tanulmányait. A tanulók közül legnagyobb arányban 34 ezernél többen technikumba nyertek felvételt, csaknem 28 ezeren gimnáziumban, míg 15 ezeren szakképző iskolákban folytathatják tanulmányaikat. A középfokú iskolák folyamatosan értesítik a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy esetleges elutasításáról, ezzel véget is ér a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azon tanulók számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, május 8-án rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. A részletekről Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke beszélt Kalapos Mihálynak.
Középfokú felvételi eljárás ugye nagyon meghatározó a iskolás tanulók, illetve szüleik, családjaik számára, hiszen az, hogy milyen iskolát válasz valaki középfokra és hova tanul tovább, az a élete számára is egy meghatározó esemény lesz, nem csak a tanulás, a vizsgabizonyítvány szerzés, vagy majd a későbbi szakma szerzés miatt, hanem azért is, mert egy olyan iskolába kerülhet beadott esetben, amelyik olyan pedagógiai tevékenységet végez, személyiségfejlesztést, ami ugye egy tinédzsernek, egy fiatalnak az életét alapjaiba is meghatározhatja. Ugye ezért is nagyon izgultak nagyon sokan, hogy sikerül a felvételi eljárás, a általuk jelzett helyekre milyen módon, hogyan fognak bekerülni. Az oktatási hivatal szervezi, bonyolítja a középfokú felvételi eljárás Magyarországon, és valóban az idei időszakban mintegy 96 ezer olyan tanuló volt, akinek a nagy része az 8. évfolyamos, és hát egy kisebb része pedig a 6 vagy 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkezett, tehát a többség mindig az a 9. évfolyamba jelentkezik, hiszen kötelező tankötelezettség van Magyarországon, tehát aki 8. évfolyamot befejezi, annak tovább kell tanulnia valamilyen további tanulmányokat biztosító iskola típusba. Nagyon jó hírem van, hiszen a számok azt mutatják, hogy a gyermekeknek a legnagyobb része az nagyjából olyan intézmény típusba, illetve abba az iskolába került felvételre, amelyiket első helyen megjelölt. Ugye a középfokú felvétel eljárásban is a szülő tanuló ugye több iskolát is megjelölhet továbbtanulási célnak, ezeket rangsorolnia kell, első, második, harmadik, akár többedik helyre, és mindig nagyon fontos kérdés az, hogy vajon a tanulót a hanyadik helyre veszik föl végül a felvételi eljárásba. Hát ami jó hír, hogy ebből a 82.608 tanulóból, ugye az első helyre azt mindegy 73%-a a tanulóknak bekerült, tehát a messze a nagy része, és egyébként az első három helyen preferált iskolába a tanulóknak kicsivel több mint 90%-a jutott be, ami egy nagyon-nagyon jó adat. Egyébként illeszkedik nagyjából a korábbi éveknek a tendenciájába is, ami azt mutatja, hogy a szülők, tanulók azért alapvetően jól választanak iskolát többségében, hiszen az, hogy a több mint 70%-uk, 73%-a az első helyen választott iskolába bekerült, azért azt mutatja, hogy a szülők többsége jó, meg a gyerekek jól eltalálták az irányt, a vágyat, az iskolatípust, és ehhez jól is teljesítettek, és az, hogy több mint 90% első három helyen jutott be, ez meg azért azt gondolom, hogy nagyon jó szám, és szerintem megnyugtató lehet a vizsgázó számára, felvételizők számára, akik gyakorlatilag a hétfői naptól kezdve már látják az egyes iskolai honlapokon, vagy az iskolák által kiadott tájékoztatókban azt, hogy hova vették föl őket, hova nem. Minden felvételizett tanuló mindegyik helyről, ahova felvételi vizsgát vagy eljárást folytatott le, onnit kap értesítést, hogy felvették vagy sem, bevették föl.
Hány diák van, akit sehová nem vettek föl, tehát se technikumba, se gimnáziumba, se szakképzőiskolába, és nem is sorolom tovább, és mi lesz az ő sorsuk?
2452 tanuló van a mintegy 96 ezerből, akinek nem volt sikeres az általános felvételi eljárás. Ezen tanulók, vagy a 8. évfolyamosok, és így módon kell, hogy valamilyen intézménytípus válasszanak maguknak a tovább tanulás érdekébe. Ezt az oktatási hivatal segíti a szülőknek, családoknak, hiszen a honlapunkon megtalálható a tájékoztatóinkban az a szoftveres program, amelyikbe, ha a szülő-tanuló beírja a megyét, vagy a kerületét, vagy a városát, és hogy milyen típusú iskolát keres, akkor a rendszer megmutatja neki, hogy melyek a lakóhelyhez közel választandó iskolák, ahol van szabad férőhely, hiszen most elkezdődik majd május 8-án az úgynevezett rendkívüli felvételi eljárás. Ugye az általános eljárásnak vége van, és azok, akik nem jutottak be egy helyre se, és mint látjuk azért ez a mintegy 96 ezerhez képest, az egy nagyon pici szám, ezen tanulók a rendkívüli eljárásban tudnak iskolát keresni maguknak, ilyenkor a szülő-tanuló közvetlenül kell, hogy megkeresse már az oktatási hivatal bevonása nélkül azokat az iskolákat, igazgatókat, akiknél van üres férőhely, és így kell megállapodniuk abban, hogy a tanulót felveszi az iskola, vagy sem, elvár-e itt tőle valamiféle vizsgateljesítményt, vagy sem. Egyébként jól látszik, hogy az általános felvételi eljárás végén, tehát mostanra a középiskolák egy nagyon nagy részébe jelentős számú üres férőhely van, tehát a középfokú iskolák férőhelyi jóval nagyobb számban rendelkezésre álltak, mint amennyi férőhely van. Iskolatípustól ez eltérő módon működik. Legnagyobb üres férőhelyek statisztikailag a technikumok, szakképzőiskolákban, legkevesebb számban a gimnáziumokban vannak, de itt is vannak eltérések, tehát vannak úgymond preferáltabb iskolák, ahol még így is maradtak bizonyos tagozatokon üres férőhelyek, úgyhogy a szülőknek, tanulóknak van lehetőségük választani. Egyéb iránt a nagyon fontos kérdés mindig az, hogy a felvételizők, az általános eljárásban felvételizettek, hova kerülnek be ezek a gyerekek, milyen iskola, intézmény típusba, és hát itt azt, hogy mondjam, hogy tavalyi vagy megelőző évekhez képest nincsenek szignifikáns eltérések. A gyerekeknek mindegy 34,7%-a a felvételizőknek az a hagyományos 4-6-8 évfolyamos gimnáziumokba került be, ahogy a nagyjából a tavalyi évben is, és mintegy 42%-a az érettségi vizsgára is felkészítő és szakmát is adó technikumokba, ez tavaly is 42% volt, és 18%-uk pedig a szakmatanulást biztosító középfokú iskolákba, a szakképző iskolákba, tehát ide 18%, és a technikum és a szakképzők együtt hoznak mintegy 60%-os felvett tanulószámot, és a maradék pedig a különböző szakgimnáziumok, illetve olyan speciális intézmények, készségfejlesztő iskolák, ahol a tanulók már csak 0,1%-a jut be valamilyen sajátos nevelési igény vagy fogyatékosság miatt speciális képzést kapnak. Úgyhogy összességében a nagy számokban, intézménytípusok közötti arányokban nincs mozgás a tavalyi évhez képest. Én azt gondolom, egy sikeres felvételi időszakot tudtunk zárni mindannyian, és bízom abban, hogy a gyerekeknek a legnagyobb része az megtalálja a számítását a további tanulmányaiban.
Újra megnyílt az e-felvételi rendszer, azaz ismét elérhetők az e-felvételi rendszer ügyintézési funkciói a felvi.hu-n. Így a felsőoktatásba jelentkezők ellenőrizhetik, módosíthatják adataikat, pótolhatják az esetleg még hiányzó dokumentumaikat, illetve egyetlen alkalommal megváltoztathatják az eredeti jelentkezési sorrendjüket is. A felvételizők az e-felvételiben azt is nyomon követhetik, hogy az egyes jelentkezési helyeiken a pillanatnyilag rendelkezésre álló igazolt eredmények alapján éppen hány pontjuk van. Mivel az adatok folyamatosan frissülnek, mindenkinek érdemes megtekinteni a felületet akkor is, ha semmit sem kell módosítania. A jelentkezési sorrend módosítására vagy a jelentkezési határidőig megjelölt jelentkezési helyek visszavonására legkésőbb július 12-ig van lehetőség. A ponthatárok a felvételi eredmények kihirdetésére várhatóan július 26-án kerül majd sor. Imre Júlia kérdezte Vanó Renátát, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnök helyettesét.
Azon jelentkezők számára, akik február 15-ig beadták a jelentkezésüket a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, megnyitottuk az e-felvételi ügyintézési felületét, tehát mindenki be tud lépni ugyanabba a fiókjába, ahol február 15-ig megadta a személyes adatait és megjelölte, hogy mely szakra, szakokra szeretne jelentkezni.
Mi mindenre van most lehetőség, mit lehet módosítani, hányszor és egyáltalán meddig?
Július 12-ig van nyitva ez a felület, és a következő dolgokat teheti meg a jelentkezőnk. Egyrészt, hogyha bármilyen adata, tehát a mobiltelefonszáma, e-mail címe megváltozik, ezt kérjük mindenképp rögzítse, ugyanis az e-mail címére küldünk adott esetben hiánypótlási felhívást, ez az egyik. Másrészt egy alkalommal sorrendet módosíthat a jelentkezési helyeiben, illetve amennyiben törölni szeretne egy jelentkezési helyet, mert úgy gondolja, hogy meggondolta magát, arra a szakra nem szeretne jelentkezni, egy alkalommal törölhet egy helyet. Én azt javaslom a jelentkezőknek, hogy ne siessék el adott esetben a sorrendmódosítást, ugyanis július 12-ig még nagyon sok idő van, tehát fontolják meg. A harmadik dolog, amit tehetnek a jelentkezőink, hogy azon dokumentumokat, amelyek február 15-ig nem álltak rendelkezésükre, de a pontszámításhoz szükségesek, vagy a többletponthoz szükségesek, azokat fel tudják tölteni itt az elfelvételiben.
És melyek ezek a dokumentumok?
Az oktatási hivatal hiánypótlást küld azon információkra nézve, amely mindenképp a 400 pont kiszámításához szükséges. Tehát amennyiben a jelentkező nem töltötte fel a középiskolai bizonyítványainak a lapjait, vagy régen érettségizett, tehát 2006 előtt, és mondjuk az érettségi bizonyítványát nem töltötte föl, akkor erre vonatkozóan mi hiánypótlást küldünk e-mailben, illetve az elfelvételiben is látszik ez a hiánypótlás, és ezen dokumentumokat fel kell töltenie. Amire viszont nem tudunk hiánypótlást küldeni, mert nem tudjuk, hogy a jelentkező rendelkezik-e ilyen dokumentumokkal, azok a többletpontra vonatkozó információk és dokumentumok, például ha valaki fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű, vagy gyermeket nevel, vagy kimagasló sporteredménnyel, vagy tanulmányi verseny eredményekkel rendelkezik, de még csak most kapja meg erről az igazoló dokumentumot, akkor ezt is itt feltöltheti. Erre viszont még egyszer hangsúlyozom, nem küldünk hiánypótlást, mert ezt ugye nem tudjuk, hogy ki rendelkezik milyen többletpontra jogosító dokumentummal.
Vándortábor extra programsorozat indul iskolásoknak az aktív osztály kirándulás program eseményeire, már várják a jelentkezéseket. Az idén 7. alkalommal meghirdetett vándortábor program céljaival összhangban az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság ebben az évben egy új országos esemény sorozatot indított el. Az aktív osztálykirándulás program a vándortáboros útvonalakon a meglévő eszközökkel iskolai osztálykirándulások formájában kínál arra lehetőséget, hogy a diákok a tavaszi és az őszi időszakot is a szabadban és aktívan tölthessék el. A biciklis túrákért a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, a vízi kirándulásokért pedig a Magyar Kajakkenu Szövetség felel. 2017-ben egy régi hagyományt felélesztve indult útjára a vándortábor program, és ebben több mint 50 ezer diák és 3 ezer pedagógus vehetett részt. A diákoknak mostantól a tavaszi és az őszi időszakban is lesz arra lehetőségük, hogy szabadidejüket a természetben mozgalmasan tölthessék el. A program a meglévő vándortáboros eszközökkel kerékpárok kenuk nyújt igazi közösségi élményt a tanulóknak, a háromnapos, két éjszakás osztálykirándulásokat 7 túra útvonalon és 9 helyszínen szervezik meg. Kerékpárral a Festeticsek földjét, a Velencei tavat, a Palócok földjét és az Alpokalja fertőtájat vehetik célba, valamint a Vértes, a Cserehát és a Zemplén szépségeit térképezhetik fel. A vízre szállók az Alsó-Dunán, a Felső-Tiszán, a Sziget közben, Esztergomban, a Rábán, a Felső-Rába völgyében kalandozhatnak, emellett két további tiszatavi kiránduláson ismerkedhetnek meg a tó természeti kincseivel és épített környezetével. A nyári gyermektáborokat sem kíméli az infláció, idén 10-20%-kal kell többet fizetni az ilyen vakációzásért. Az előfoglalási adatok alapján azonban az érdeklődés kifejezetten élénknek mondható, úgy tűnik nem ezen akarnak spórolni a szülők. Tóth Béla, a táborfigyelő.hu vezetője Varga Mónikának beszélt a részletekről.
Sajnos azt látjuk, hogy a táboroknak a költségei ugyanúgy drágultak, mint hogyha bemegyünk bármilyen boltba, vagy bármilyen szolgáltatást igénybe veszünk magánszemélyként. Gondoljunk csak a gyermekek étkeztetésére, a bérleti díjakra, a múzeum, strand, vagy éppen állatkerti belépőkre, vagy mondjuk az alapanyag igényes táboroknál, mondjuk egy kézműves tábor esetében az alapanyagoknak a költségére. Ez mind-mind drágult, és emiatt sajnos egy nagyjából 10-20% közötti áremelkedéssel számolhatnak a szülők, ami abból a szempontból érdekes, hogy a dráguló költségek aránya, vagy drágulási aránya, az magasabb ennél. Azaz azt látjuk, hogy a táborszervezők igyekeznek egy arany középutat megtalálni. Egyrészt, hogy már ne veszteséggel kelljen szolgáltatást nyújtsanak, de a családoknak ettől függetlenül, ha nem is feltétlenül könnyen, de mégis kigazdálkodható legyen az adott táborozási összeg, úgyhogy valamilyen arany középútra törekszenek, hogyha számszerűsíteni kell, akkor az előzetes adataink alapján egy napközis tábornak az átlagára 45 000 forint lesz, míg egy 70 000 forint magasságában lesz az ott alvós táborok átlagos díja, viszont mint minden évben nagyon széles az ár olló a táborok piacán. Van nálunk a táborfigyelőnél olyan ott alvós tábor, akivel több mint 10 éve dolgozunk együtt, imádják a gyerekek, és 38 000 forintba kerül, de olyan táborunk is van, ami egy hétre több mint 300 000 forint, és a két szélsőség között folyamatosan vannak ár szerint táborok, úgyhogy mindenki megtalálja a pénztárcájához leginkább passzolót.
Ugye már elindult az előfoglalás, akkor a növekvő árak azt jelentik, hogy kisebb a kereslet, és nyilván a háztartások mindenféle költsége is megemelkedett. Kevesebb jut a gyerekek nyaralására? Eddig hogy látják?
Azt látjuk, hogy a február közepén indult el az előfoglalási szezon, és onnantól kezdve, hogy ez elindult a mai napig, annak ellenére, hogy növekedtek az árak, azt látjuk a táborfoglalási adatokon, hogy a jelentkezések dinamikája egyezik a tavalyi rekord évével, azaz annak ellenére, hogy növekedtek az árak, a családok mégis tudnak tábort foglalni a csemetéiknek, azaz, ha minden jól megy, akkor a tavalyi évben, amikor ugye 225 000 gyermek táborozott legalább egy hetet a vakáció folyamán, ha minden jól megy, ezt a számot idén is el fogjuk tudni érni, netán még meg is tudjuk haladni. Valószínűsíthetően, hogy az április 20-áig érvényben lévő előfoglalási kedvezményekkel is sokan szeretnének élni, és ezért is van korábbi táborfoglalás. Itt ugye 5-10-15% környéki kedvezménnyel lehet tábort foglalni, és ezzel ugye sok család szeretne élni, de ettől függetlenül azt látjuk, hogy a számok azok egyeznek a tavalyi évével, úgyhogy bizakodóak lehetünk.
Az előfoglalások alapján látszik már, hogy mi lehet idén a sláger tábor, vagy mik azok a táborfajták, amik kifejezetten népszerűek?
Hát azt látjuk, hogy a kalandtáborok, a sporttáborok, az angol táborok, illetve a katonai táborok, ezek kiemelkednek a többi tábor közül, viszont nagyon-nagyon széles a tábor kínálat, mennyiségileg is, csak nálunk a táborfigyelőnél 700 ellenőrzött táborturnus közül választhatnak a szülők, de tematikában is nagyon széles a kínálat. Van tanyás gazda táborunk, görkorcsolya táborunk, robotika táborunk, de a kaland, filmes, kézműves és sporttémákból is lehet választani, de akad kiképző tábor, dróntábor, horgásztábor, sőt van olyan vakációs lehetőség is, ahol brókernek és tőzsdecápának tanulhatnak a gyerekek, illetve még a Juventus foci csapat magyarországi tábora is a táborfigyelőn foglalható, úgyhogy nagyon-nagyon széles a táborkínálat, nem nagyon van már olyan téma, ami érdekelhetné a csemeténket, és ne találnánk rá a táborfigyelőn tábort.
Hogyha tábort választanak a szülők, akkor mire érdemes, vagy mire kell figyelni?
A legfontosabb a táborválasztásnál, hogy olyan tábort választanak a szülők, amelyek legálisan működik. Azaz egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás a tábor szervezője. Ez azért fontos, mert az ilyen táboroktól elvárható, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak. A hirdetésben szereplő mennyiségben kapjanak étkezést, egy kánikulai héten megfelelő legyen a folyadékbevitel, vagy éppen minden olyan program megvalósuljon, amiért a szülő fizetett. Amennyiben a szürke vagy fekete gazdaságból választanak tábort a szülők, akkor ugye kérdéses, hogy ezen szabályok vagy éppen programok közül mi az, ami valóban megvalósul. Mi annyit segítünk a szülőknek, hogy a táborfigyelőnél ez a 700 táborturnus, ami már most elérhető, mindegyiket egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működjön, megfeleljen a standardeknek, de hogyha máshol keresnek a szülők, azt kérem, hogy nagyon alaposak legyünk, hogy tényleg arról szóljon a táborozás, amiről szólnia kell, vagyis hogy nyugalom a szülőnek, amíg ő dolgozik, hogy rendben van a gyermek, és a gyermeknek pedig élmény.
Egyébként miért érdemes táborba menni? Nyilván az jó a szülőnek, hogy egy hétig gondoskodnak a gyerekről, meg van oldva a felügyelete a nyári szünet alatt, de ezen felül is van valami előnye?
De azt szoktam mondani, hogy a táborozás az egy háromlábú szék. Az első az, amit tetszett is említeni, hogy amíg a szülő dolgozik, addig a gyermekét biztonságban tudja, mert megfelelő felügyelet mellett van a gyermek. A másik láb az az, hogy élményt és kikapcsolódást adunk a gyerekeknek, ez is legalább olyan fontos. A harmadik láb pedig a szocializáció. Ugye egy teljesen új helyre kerülnek a gyerekek, új felnőttek, új gyerekek közé, alkalmazkodniuk kell, ha úgy tetszik, pozícionálniuk kell magukat abban az adott társaságban, abban az adott közösségben, és ez a fajta alkalmazkodó képesség a későbbiekben, akár iskolaváltásnál, akár felnőtt korban, mondjuk egy új munkahelyre kerülésnél, ez nagyon-nagyon pozitív tapasztalat lesz, amihez vissza tudnak nyúlni a gyerekek, és hát az önállóságukban nagyon-nagyon sokat segít az, hogy egy táborban mondjuk egyedül kell megoldaniuk azokat a dolgokat, amiben otthon adott esetben anya vagy apa segíteni szokott.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!